Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk folytatásaként a 33-as számú éneket énekeljük, az első, a második és az ötödik versszakot. A 33-as számú éneket keressük.
Áldjad én lelkem a dicsőséged ős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sárnyon hordozott, vezéred, pajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád, áldását mindenben érzed. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldja lelkem, és róla az éhít vallás nyelven.
Igét a jelenések könyvéből olvasok a harmadik fejezet ötödik versét. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Imádkozzunk! Mennyei jó atyánk! Hálásan köszönjük meg neked ezt az alkalmat, amikor hozzád jöhetünk, neked énekelhetünk, téged dicsérhetünk, és hálát adhatunk neked mindazért, amit elvehettünk tőled a mögöttünk lévő héten is. Köszönjük, hogy a dolgos napjainkban velünk voltál, segítettél bennünket, érezhettük jelenlétedet, és akkor is ott voltál, amikor mi nem figyeltünk úgy rád. Hálásak vagyunk neked, amiért te ilyen hűséges, szerető Istenünk vagy. Köszönjük a reménységet és a bizodalmat a fehér ruhához, ahogy olvashattuk. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál Jézus által arra, hogy győzhessünk. Köszönjük azt, hogy te bízol bennünk annyira, hogy megelőlegezted ezt, hogy nekünk csak elfogadnunk kell hittel, és te neked átadjuk az életünket. Szeretnénk ezt tenni még akkor is, ha néha ezt nehezen tudjuk, de bízunk abban, hogy te megsegítesz bennünket minden küzdelmünkben, és megerősíted hitünket, bizodalmunkat te benned. Köszönjük azt is, hogy ma üzenetet szeretnél adni nekünk, hogy elküldted testvérünket, aki az igét szólja. Kérjük, hogy te kent fel a te lelked előtt, te adj neki olyan szavakat, amik csak te tőled vannak, és te adj nekünk olyan figyelmet, hogy megérthessük mindazt, amit a szívünkre szeretnél helyezni. Köszönjük ezt a csendes órát most, és köszönjük előre is, hogy te megsegítesz és lelkeddel kísérsz bennünket most. Amen. Akkor a tizedeinket és a hálóáldozatainkat gyűjtsük most össze.
Hálóigét a 128. Zsoltárból olvasom. Az Istenfélők házán áldás van. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglássad fiaidnak fiait, békesség legyen, mint Izraelem. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás a szívünk a te gondoskodásodért. Köszönjük, hogy te egy gondviselő, ima meghallgató, szerető Isten vagy. És köszönjük, hogy a mi minden napunkról is gondoskodsz. van ételünk, ruházatunk, fedelünk, munkánk. De Urunk, add, hogy mi is segítő lelkülettel, irgalmas szívvel tudjunk élni. Add, hogy a világban járva Te általad meglássuk, hogy hol tudunk szolgálni, hol tudunk segíteni, és a Te kezednek hosszabbítása tudjunk lenni. És köszönjük, hogy egy részét jövedelmünknek eléd hozhatjuk. Kérlek áld meg az otthon maradó részt is, és add, hogy helyesen legyen felhasználva, amit elkülönítettünk. És add nekünk, Urunk, hogy Te veled összhangban, békességben nagyon szoros kapcsolatban tudjunk élni, amilyen mintát adott drága fiad, amikor a Földön élt. Add, Urunk, hogy a Te akaratod legyen az első a mi életünkbe, és hogy örömet tudj találni a mi életünkbe, szolgálatunkba. Segítsed be nekünk, drága jó atyánk, áld meg szombatunk további részét is, drága fiadért. Amen.
Amen.
Úgyhogy a szeretettel köszöntelek a gyülekezet nevében, és akkor kérünk szolgáljuk.
Köszönöm szépen. A Korintusi első levélnek a 12. fejezetét, ha ismeritek, most nem arról fogok beszélni, csak ha megemlítem, akkor ott abban a fejezetben Pál apostol az egyházat a testhez hasonlítja. Ugye van a fej Jézus Krisztus, a testnek vannak tagjai, minden tagnak megvan a maga szerepe, és a test így épül fel, sok tagból áll, és a sok tag az egy testet szolgálja. Az egyház is sok tagból áll, és nekünk is vannak különböző talentumaink, és úgy tud felépülni, működni a gyülekezet, az egyház, hogyha ezek a tagok végzik a maguk munkáját. És ha megnézzük ezeket a testnek a részeit, akkor ezeknek a testrészeknek vannak bizonyos lelki jelentései is. Például a láb. Ésaiás könyvének 52. kötében olvashatunk arról, hogy mi is szépek a hegyeken az örömmondóknak lábai, akik békességet hirdetnek, jót mond. Vagyis a jelenti azt, hogy elmegyünk evangelizálni, elmegyünk embereknek bizonyságot tenni, elmegyünk segíteni, tehát hogy a láb jelképezi azt, hogy ez a misszió munkát végezzük, és bizonyságot teszünk, és másokat megkeresünk. És lehetne így tovább beszélni, hogy a nyelvről van szó a Bibliában, hogy a nyelvnek mi a szerepe, de most én egy harmadikról nélkül szeretnék beszélni a mai nap, ez pedig a szem. Hogy mi a szerepe a szemnek, és ezt most kérem, ezt nézzük meg együtt a Szentírásban, Sámuel első könyvének a 9. fejezetének a 9. versét. Sámuel első könyve 9. fejezet 9. verse. Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a nézőhöz. Mert akit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívták. Ugye milyen érdekes ez az ige? Tehát, hogy a proféta az a néző, az a szem, az a látás. Mert mivel is nézünk, ugye a szemünkkel. Tehát ez a szemről beszélünk. És miért hívták a prófétát nézőnek? Mi kellett ahhoz, hogy akkor inkább így mondom, hogy amikor a szemmel azt mondjuk, hogy látunk, akkor van egy olyan szavunk, hogy látás. Az mit jelent? Jelenti azt, hogy el tudom olvasni, ami le van írva. De mi az, amikor egy gyülekezetnek látása van?
Egy remény,
egy küldetéstudat, tudja, hogy miért vagyok, tudja, hogy mi a célom, és ez a látás, ez ezt is jelenti. A proféta az olyat is látott, amit egy átlagember nem látott. Ugye kapott Istentől üzenetet, akár álomban, akár más módon, tehát ez a látás, ez ezt jelentette. És itt arról van szó, hogy elmentünk az Istent megkérdezni, ott volt valaki, akinek volt látása, és Isten megmondta, hogy merre menjünk, és ugye ott az Ószövetségben nagyon sok ilyen példát találunk, ahol amikor megkérdezték az Urat, és megkapták a választ. Mi volt akkor, hogyha ezt a látást a gyülekezet tagjai, vagy az akkori tagok, az emberek visszautasították? Mi történt akkor?
Elfordul a nép, nincs látás.
Igen.
Nem lehet.
És a Jász könyve 29. fejezet 10. versét olvasom, és most nem lesz idő minden égét kikeresni, azért kérdem, hogy írjátok fel. 29.10. Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárt a szemeiteket, a profétákat, és fejéteket, a nézőket befedezte. Tehát amikor visszautasították Istennek az üzenetét, a profétáknak az üzenetét, akkor Ézsaiás azt mondja, hogy mély áromnak lelkét öntötte rájuk az Úr, bezárta a szemeiket, a profétákat, hogy ők voltak a szemek, és fejéteket, a nézőket befedezte, tehát a nézők, a proféták. Ugye ezek nem adott többi látást, és itt jön az, amit te mondtál, hogyha nem volt mennyei látás, akkor elvadult a nép. Ha pedig megtartja, akkor milyen boldog. Tehát Isten vissza is vonhatta ezt a lehetőséget, amikor érdektelenséget látott. De kell a profétai látás, kellett mindig, kellett ma is. És az reménységet öntött az embereknek a szívébe, hogy igen, lesz a fogságból szabadulás, az sok minden olyan történt, amiről majd mindjárt beszélni fogok. Jelenések könyvében van 7 gyülekezet. Melyik a 7. Laodicea gyülekezet. Ugye ez a baptistákról, meg nem tudom milyen egyházról szól, vagy pedig valamelyik másról. És
a mai korról szól, ne. A mai kereszténység.
Ami rólunk szól, a mi egyházunkról szól, rólunk szól. És mi az egyik jellemzője a Bibliában? Hogy vakok vagyunk, nem? És nem tudjuk, hogy vakok vagyunk, de vakok vagyunk. Tehát van egy, ugye az a problémánk, az is a problémánk, ez a vakság, ez a lelki vakság sokszor itt van, sokszor nem élünk vele, és nem látjuk meg azt, hogy igazából mi Istennek a terve. Gyakorlatilag proféták voltak a egyháznak, vagy az akkori embereknek a szemei, és ki a mi szemünk, ugye, hogy így hívjuk a profétaság lelke, a mi népünknek a szeme. Szóval most nézzünk meg ez ilyen bevezetés alapján, nézzünk meg néhány fontos eseményt, ami a megváltás történetében volt, amit úgy kiemelnék. Ugye fontos volt a teremtés, fontos volt az özönvíz, az egyiptomi fogság és a kivonulás, a babiloni fogság, a messiásnak a megszületése és munkája, és a végső ítélet kezdete az 1800-as évek. Tehát ezeknek a nagy eseményeknek, a megváltásnak, ezek a fontos eseményeiről beszéljünk most néhány szóban, de szeretnék egy elvet elmondani az elején. És figyeljük meg ezeket az elveket, amelyeket Isten ami szerint felépítette ezeket az üzeneteket. Amikor valami kezdődött volna előtte, Isten elhívott egy prófétát, majd a példák alapján ezt jobban látni fogjuk, akinek volt egy üzenete. Ez az üzenet tartalmazott egy ítéletet, és tartalmazott egy idői proféciát, egy időtartamot. De ezzel nem következett be ennek a prófétának az életében. Tehát elhívott egy prófétát, a proféta Isten rábízott egy üzenetet, aminek a végén, amire szólt, ott egy ítélet van, és ennek van egy időtartama, ami be fog következni, de ez nem a proféta életében következik be. De mielőtt bekövetkezne, Isten elhív egy másik prófétát, aminek az a jellemzője, hogy az ő üzenete ugyanaz, mint az első prófétáé volt, de az ő életében ez beteljesedik, és még egy dolog van, hogy van egy maradék, amely ebből az ítéletből megmenekül. Ez elég sok volt egyszerre, de majd a példák alapján látni fogjátok, vagy látni fogjuk együtt, hogy hogyan is van ez leírva a Szentírásban, és fogunk sok példát erre látni. Kezdjük talán Énoknak az életével. Ugye ő volt az első proféta. Az ő proféciáját Júdás levelében találjuk, a 14. és a 15. vers. Olvassam? Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt mondván. Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ellene. Még szó az, ami olyan sokszor előfordult. Istentelenség, ugye az istentelenség. Akik közöttük istentelenek, istentelenségük minden beszédért. Tehát Énókot elhívta az Úr, adott neki egy proféta üzenetet, ami úgy szólt, hogy eljön majd az Őrő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson. És elmondja, hogy kiről. Tehát Énok proféta volt, Isten adott neki egy üzenetet az ítéletről. Milyen eseményre utal itt ez az Énoki profécia?
Az özönvízre, szerintem.
De
második
eljövetel.
Nem, az özönvízre. Mert hát az
özönvízre. Eljövetel is
a
kezdet.
Mind a kettőre. Ez egy úgynevezett kettős profécia, mert mindjárt meglátjuk, hogy miért. Ugyanaz, amikor Jézusnak a Máté 24, ugye? Tehát vonatkozott Jeruzsálem pusztulására is, de az üzenet nagyon jó része vonatkozik az eljövetelére is. Tehát ez egy kettős profécia lesz, és mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Egyébként azért is, mert maga Jézus Krisztus mondja azt, hogy az ő eljövetelének az előképe a ugyanazok fognak történni, mint a napjaiban. Ugye ez Máté Evangélium 24. fejezet 34. verse, amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát az, ami történt Noé napjaiban, az egy előképe annak, vagy egy, ami aztán később, hogy nem sokára következni fog. Tehát mind a kettőre vonatkozott, és ez egy előkép volt. Beteljesedett Énoknak az üzenete erről az ítéletről?
Igen.
Most ezt nem akarom megkérdezni, hogy Énok élte még, mert igen, Énok élt még, de ezen a földön élt a Énok. Tehát már nem ezen a földön élt, mert Isten elragadta őt, és ugye akkor már a mennyben volt. Tehát amikor ez a profécia beteljesedett, akkor ő már nem volt itt a földön az élők között. Elhívott az Úr egy másik profétát, amikor ez bekövetkezett?
Noét, igen.
Elhívta Noét. Ez a proféta ugyanazt üzenetet hordozta, mint amit az első proféta mondott? Igen. Az ő életében beteljesedett ez a profécia. És maradt-e maradék, akit az Úr meg tudott menteni?
Maradt.
Tehát most már értitek az elvet. Egyedül egy dologot nem hagytunk most ki, hogy van egy idői tartama. Volt-e idői tartama Énok üzenetének?
Nem.
Tessék?
Nem.
Énok üzenetének. Csak lapozzatok Mózes első könyve 5. fejezetére. Többi az nem lesz ilyen bonyolult, de az első egy kicsit talán.
Mózes.
Első könyve 5. fejezet. És járt Énok, ez a bocsánat, 22. vers. Járt Énok az Istennel, minek utána Metuzsálemet nemzette, 300 esztendeig, és nemze fiokat és leányokat. Énok elmondta azt a proféciát, és utána született egy fia, akit úgy hívnak, hogy Metuzsálem. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi... egy lépéssel visszamegyek. Az Ószövetségben nagyon-nagyon sok névnek jelentése van. Például Ábrám, Ábrahám. Mi a különbség, ugye? Jákob és Izrael. Tehát amikor valakinek a életében valami történt, akkor a nevét Isten meg is változtatta, és kapott egy új nevet, aminek volt egy üzenete, egy jelentése. Tudjátok, hogy Metuzsálemnek a neve az mit jelent? Hogy amikor meghal, ítélet lesz. Nézzétek meg, interneten ott van föl nagyon sok helyen. Tehát ha megnézitek ezeket a héber szavakat, akkor az ő neve az, hogy amikor meghal, akkor ítélet lesz.
És akkor halt meg.
Ezt majd mindjárt megnézzük, hogy ez tényleg így volt-e.
Egyszer megcsináltam azt a táblázatot,
igen.
Ő akkor vált.
Jó, tehát a 25. vers. Élt pedig Metuzsálem 187 esztendőt, és nemzi Lámeket. Tehát Matuzsálemnek a fia Lámek akkor született, amikor 187 éves volt. Felírjátok a 187-et, vagy megjegyzitek. Ugye ez az első évfolyam, első szám. Utána a 28-29. vers. Élt pedig Lámek 182 esztendőt, és nemze fiat, és nevezi azt Noénak. Tehát volt egy 187 esztendő, meg egy 182 esztendő, ami összesen 369. Ja, tehát most ott tartunk, hogy 369 év telt el Matuzsálem születésétől, mire jutunk Noé születéséig. Hány éves volt Noé, amikor az özönvíz?
500.
Nem, majdnem. 7. fejezet 11. vers.
600.
Igen. Noé pedig életének 600. esztendejében. Tehát a 369-hez hozzáadjuk a 600-at, akkor 969 évnél vagyunk. Tehát az a név, hogy amikor meghal, ítélet lesz, az ugye 969 évvel később teljesedett be. Tehát amikor megszületett, megkapta ezt a nevet, és gondoljátok el, hogy van egy gyerek, akit úgy hívnak, hogy amikor meghal, ítélet lesz. És ahol bemutatkozik, akkor jó napot kívánok, amikor ilyen meghalok, ítélet lesz ez a nevem. Egyébként az adventi népnek a neve is egy profécia, nem? 7. napot ünneplő advent, és az mit jelent? A szombat parancsára emlékeztet, és Krisztus eljövetelére, a második adventre. De amikor mi bemutatkozunk, hogy milyen gyülekezetnek a tagjai vagyunk, akkor egy proféciát mondunk. Ugyanígy volt Matuzsálem is. Akkor most még egy dolgot kell csak megnéznünk, hogy hány éves korában halt meg Matuzsálem?
Annyi. 969.
Ezt honnan tudjuk?
Hát oda van írva. 27.
percben. Érdekes, hogy tehát így kiszámolod, és úgy itt van a Bibliában, tehát a két év az stimmel. Azt tudjátok, hogy mikor halt meg Matuzsálem? A zsidó hagyomány szerint 10 nappal ezen a víz előtt. Ennek is van irodalma, meg lehet nézni. Adventist irodalma is van. Tehát 10 nappal az özönvíz előtt halt meg Matuzsálem. Tehát ő már élve nem érte meg az özönvizet, meghalt előtte, de Noé akkor már teljes szívvel, hangerővel, mindennel. És valószínű, hogy Matuzsálem is azok között volt, akik segítettek a bárkát megépíteni, de Noé volt az, aki a maradékot kivezette, vagy megmentette, hogy az özönvíz. Tehát megvolt az ítélet, volt egy második proféta, és megmenekült egy maradék Noéval. Akkor ez most így kicsit életszerűbb. Akkor nézzünk még egy példát. Vagy még néhány. Ábrahám. Ki volt Ábrahám? Mit tudunk róla? Ki volt ő? Foglalkozását, hivatását tekintve.
Mondom, hogy én azt tévesztettem el, hogy itt 500 esztendős volt, amikor nemzé a fiatal. Igen, az
nem kell mentegetőznöd.
Nem, csak hogy
apja volt egy báványkészítő, nem?
Tessék?
Az apja házén báványkészítő volt
olyan kérdés. Igen. De ha most Ábrahámnak a Bibliában a munkáját nézzük, akkor ő ki volt? Ő volt a
hit atya.
Hit atya, igen. Ő egy nagy vezér volt, ugye ott volt a háborúban, győzött, egy hívő ember volt, nem Izsákot ott tartott, hogy elhívta Isten szavát, és megáldozta. De vajon proféta volt Ábrahám? Ugye itt arról van az a szabály, hogy egy profétát hív el az Úr, és elhív még egy profétát. Tehát Ábrahám proféta volt-e? Ábrahám egy pozitív ember volt, ugye? De azért voltak neki is hibái. Kétszer elkövetett egy ilyen, hát ilyen féligasságot mondott, csúsztatást. Ugye az egyik volt a fáraónak az udvarában, a másik pedig Abimeleknek az udvarában, amikor a feleségét, a húgának, hát félig meddig igaz volt. És ezután, ha megnézitek, a 20. fejezetig lapoztok előre, a Mózes első könyve a 20. fejezet, 7. vers. Ugye most a Abimélekről van szó, és azt mondja neki az Úr, a 6. vers mondja, hogy álomban kapta ezt Abimélek, ezt a látomást. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert
Proféta ő.
És ráadásul nagybetűvel kezdődően van itt a Bibliánkban, mert proféta ő. Tehát Ábrahám proféta volt. Kapott Ábrahám olyan üzenetet az Úrtól, ami egy időproféciát tartalmazott és ítéletről szólt?
Hát a Mózes, a kivonulás, a 400 év.
Igen, ez a...
Vagy nem az?
De a 15. fejezet az az. Csak nézzük meg pontosan, tehát 15. fejezetnél vagyunk, vissza kell lapoznunk. 13. 14. vers. És mondta az Úr Ábrámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig, itt az időprofécia, de azt a népet, amelyet szolgálnak szintén, megítélem én, itt az ítélet, Ábrahámért akkor, amikor ez bekövetkezett? 15. vers, te pedig elmégy a te atyaidhoz békességgel, eltemettet el jóvésségben. Hát nyilván 400 évet akkor már nem jöttek az emberek. Tehát megvan az üzenet, megvan a profécia. Ábrahám az nyilván ezt nem tartotta meg magának, hanem elmondta, ha már rá volt tízva a többi embernek is. Tehát ő elmondta ezt a profétai üzenetet. És ez, ahogy mondani szoktuk, ez nem volt jelenvaló igazság Ábrahámnak az életében. Ez egy jövőre mutató profécia volt, amelyek később beteljesedett. Támasztott akkor az Úr egy másik profétát?
Mózes.
Ő hozta ki ugye Egyiptom népét. Ki volt Mózes?
Egyiptomi herceg.
Egy herceg.
Héber.
Aztán Héber. Volt pásztor.
Tábornok.
És volt a proféta. Már egy második profétát kell keresni. Mózes proféta volt-e? Hoseás könyve, 12. fejezet. Ez Dániel könyve után következik, így könnyű megtalálni.
Hoseás.
12. Tizenharmadik vers. És proféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból, és proféta által tartatott meg. Kiről szól ez?
Mózesről,
ugye? Tehát ezt mondja a Biblia, hogy Mózes proféta volt, és ő által hozta ki. Meg volt ítélet ebben az időben? Emlékeztek, hogy miért kellett a ajtófélfát a bárány vérével bekenni? Előtte volt az egyiptomi csapás, aztán mi történt az egyiptomi hadsereggel? És volt egy maradék, akit Mózes kihozott ebből a... Ja, tehát ugyanezek az elvek érvényesültek. Volt egy első proféta, volt egy időprofécia, volt ítélet, de ő nem élte meg. Az Úr elhívott egy második profétát, annak az éve ez megtörtént, és egy maradék megmenekült. Menjünk a következőhöz. Most már itt tisztában az el. Azért sietek, mert a két utolsó az sokkal fontosabb lesz. Babiloni fogság. Jelentős esemény volt?
Igen.
Jeremiás 25.11.12. Nekem ki van jegyezve, akkor elolvasom innen, hogy haladjunk. Tehát Jeremiás 25. fejezet, 11. és 12. verse. És az egész föld pusztasággá és csodává lészen, és a nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig.
Igen.
És amikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyn és az ő népén az ő álnokságokat, mondja az Úr, a kárdai a földön, és örökké való pusztaságát teszem azt. Van időprofécia, és benne van az ítéletnek az ígérete is. Ugye ez Jeremiás életében nem volt jelenvaló igazság, hiszen ez később következett be, ő már nem élte ezt meg, tudjuk, hogy elhurcolták Egyiptomba, mi lett az ő sorsa, de az, ennek az időszaknak az végén elhívott Isten egy másik profétát, akit úgy hívtak, hogy
Dániel.
Most nézzük meg Dániel könyvét, a Hóseáshoz nem messze van, a 9. fejezet. És ott mindjárt az első két verset. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királyát tértetett a kárdeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, kinek a könyvét olvastad el? Amelyről az Úr ígéről Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálemnek a omladékai. Tehát amikor elérkezett ennek az időszaknak a vége, akkor ez Dáriusnak az első esztendeje az 538 időszámítás előtt. A 70 évnek a vége pedig 536. És ne tévessze meg senkit, mert időszámításunk előtt vagyunk, tehát az 536, az közelebb van, hogy ott visszafele mentek az évszámok. Tehát körülbelül 2 évvel ezelőtt, azelőtt látta Dániel, vagy Érőle Dániel, hogy ezeket tanulmányozta. Volt ítélet Dániel idejében? Ott már jelen való igazság volt. Emlékeztek a felületre, hogy menetek el Farszín? Igen. És utána mi volt az ítéletnek a konkrét lefolyása? Hogy a perzsák elfoglalják Babilont. És emlékeztek, hogy hogyan. Ugye Babilon bevehetetlennek gondolta magát. Olyan vastag falak voltak, kb. 10 évre való ennivalójuk volt, és ugye a nagy folyót, és úgy gondolták, hogy ők aztán védve vannak, ezért merték azt a nagy lakomátot megcsinálni. Tehát nem a falakon álltak és izgultak, hogy jön az ellenség. És mi történt? Círus elterelte a Eufrátesznek a vizét, és a medren keresztül bejöttek, és hát végrehajtotta az ítélet, megtörtént az ítélet. El tudjátok ti azt képzelni, hogy Dániel oda ment, és hány nemzetet szolgált Dániel a szolgálatával?
Többet, 3-4-et.
Mert mikor elfoglalták a perzsák Babilont, akkor Dánielt megtartották vezető pozícióban. Miért? El tudjátok ti képzelni azt, hogy azt mondta Dániel Célusznak, hogy hi Célus, örülök, hogy itt vagy, vártalak téged. Miért? Hát Ésaiás könyvében, mivel benne van szó szerint a neved, benne van, hogy te fogsz uralkodni, benne van, hogy te fogod Isten népét segíteni. Olvassátok el Ésaiás könyve 4. fejezet 1-8. versét. Ez egy profécia Círuszról, néven van nevezve a Bibliában. És tudjátok, és ezt nem tudjuk, de hogy ez mennyire meghathatta Círuszt, hogy egyrészt Dánielt megtartotta a vezető pozícióban, és ha Esdrás könyvét is elolvassátok, amikor hazaengedi a népe felépíteni a templomat, hogy mennyi mindent adott nekik, és mennyi minden rendeletet hozott a környező népek között, hogy adjanak és segítség a templomépítést. Tehát Círusznak a szíve teljesen odafordult, hogy legyen egy maradék, és a maradék hazatért. Megint itt van ugyanez. Tehát jött egy másik proféta, az ő idejében bekövetkezett az ítélet, és volt egy maradék, aki hazatérhetett. Egyébként ez csak így zárjába téve mondom, hogy olvastam a Nagy Sándornak az életéről 2 könyvet is, és mind a kettőben le van írva, hogy amikor Jeruzsálem felé tartott, hogy ostromolja, akkor kivonultak a papok ünnepi ruhában, és üdvözölték Nagy Sándort, és ugyanezt mondták, hogy a Dániel könyvében Görögország néven van nevezve. Mondták, hogy a Bibliában, a papírjainkon az van, hogy jön Görögországból egy király, és el fogja söpörni az egész perzsa birodalmat. És ez Nagy Sándornak olyan jól esett, tudjátok azért, ezek a ókori királyoknak megvolt ez a babonás, nem tudom mi ők, tehát egy jelnek vették, ezért se adót nem vetett királyuk, se el nem hurcolta őket, se rabszolgának, se semmit, hanem inkább még adókedvezményt adott, és hagyta őket békében. De csak így zárja, mert mondom, ez most nem ehhez tartozik. Uh-huh. Tehát Círusznál ugyanez volt, hogy kapott valami üzenetet, amit a Jóistentől vett, és a Szentlélek tudott benne munkálkodni, és hazengedte őket, sőt segítette őket, akik menni akartak. Akkor most a 2 utolsó, de a 2 talán legfontosabb. Van egy olyan proféciánk, ami a 77. Hát a 490 éves profécia. Ugye ez Dániel idejében Dániel írta, emlékeztek erre, és itt az utolsó hétről beszéljünk. Dániel könyve 9. fejezetnél vagyunk még. Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát megvárom, akkor 924, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhatottassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. És itt leírja a következő versben, hogy tudd meg pedig azért, mert a Jeruzsálem újjáépítése felett szóló való szózat kezdetétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, ami 69, és újra megépítettek az utcák és kerítések, mégpedig viszont ságos időkben. És 62 hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem. Lesz ítélet?
Igen.
Van időprofécia? 77-nek az utolsó hete. És vége lesz, mint egy vízüzen által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vett a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, még az enyészet, ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Ez Dániel proféciája volt. Van időtartam?
Van.
Van benne ítélet?
Van.
Mik voltak azok a dolgok, amiket Jézus Krisztussal történt ezzel alatt a hét alatt, de még egy lépés előrébb. Elhívott az Úr egy másik prófétát, amikor ez az időszak a végéhez érkezett? Keresztelő János, ugye? Keresztelő János elkezdte az ő munkáját, azt is tudjuk, hogy fél évvel hamarabb, mint ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett és elkezdte az ő szolgálatát. Ezt majd később fontos lesz ez a fél év. Tehát Keresztelő János volt az, aki ezt hirdette. Mi a három legfontosabb ebben az utolsó hétben? Tehát hét évről beszélünk. Az elején Jézus Krisztus felkenetés. Ugye a messiás az azt jelenti, hogy felkent.
Ceremoniális rendszer megszűnt.
Igen. Hol történt a felkenetés?
Keresztség.
A keresztségével. Ahol ott jelen volt a Szentlélek és az Atya. A második fontos, a hétnek a felén volt a véres áldozat, a kereszt. És mi volt a hétnek a végén?
Hát amikor a zsidóknak vége lett.
Vége lett, igen. Tehát mint népnek, tehát nem mint embereknek, hanem mint népnek a megbízatása. Tehát innentől fogva Isten másoknak adta azt, hogy ők legyenek a kiválasztott.
Az Isten halála, nem 30?
Az Isten megkövezés és az üldözéseknek a kezdete. Ez történt akkor. Akkor nézzük meg Keresztelő Jánosnak a prédikációját. Tehát Keresztelő János volt, aki Jézus Krisztus megkeresztelte. Tehát a felkenetésben részt vett. Hogyan mutatta be Jézust, amikor Jézus a keresztséghez jött? Istennek a báránya. Tehát utalt a kereszt halálára. De utalta arra, hogy mi lesz a zsidó népnek a sorsa?
Már biztos.
Most már tudjuk, hogy biztos. Máté Evangélium a harmadik fejezet. És akkor lassan kezdjük megszokni ezt a időrendet, vagy ezt a rendszert.
Hát, hogy a fák a gyökerére vetetik a fejszel.
Az. Harmadik fejezet. Ötödik verstől. És akkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és egész Júdia és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Ez teljesen rendben van, nem? Tehát van egy csomó ember, sok ember, aki prédikációra megtér, ez egy evangelizáció, oda mennek, megbánják a bűneiket, és megkeresztelkednek. Erről tudósít itt a Szentírás. Mikor pedig a hetedik vers, látták, hogy a farizeusok és a szaduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik. Hogy kell kezdeni egy evangelizációt? Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Ja. Hát János látta a szívüket, látta, hogy miért akarnak oda menni. Ez egy ilyen, meg akartak menekülni attól. És azt mondja nekik tovább a Biblia, vagy azt írja János, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Ne gondoljátok azt, hogy így szólhatok, Ábrám a mi atyánk. Tehát amit János kért, az a gyümölcs. És hol terem a gyümölcs? Általában a fám, ugye? Ez most fontos. Tehát erre,
a fa jó,
igen, a fa gyökere miatt most, tehát a gyümölcs termést várja János, azt mondja, hogy teremjetek gyümölcsöt. Az, hogy ti Ábrahámnak a testvérenti gyermekei vagytok, ez nem jelent semmit. De van itt egy fontos dolog, amit még mond. Hát mondom nektek, hogy Istenek kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. És itt most egy picit álljunk meg a köveknél. Ellen White azt mondja a Jézus Élete című könyvben, ezt majd olvassátok el, a kiáltó szó pusztában a fejezetben van, hogy itt János nem a földön heverő kövekre gondolt, hanem valami másra. Két mondatot hadd olvassak innen, hogy jobban megértsük. Ahogyan Ábrahámot kihívta egy pogány népből, úgy hívhat másokat is az ő szolgálatára. Szívük talán olyan életlennek tűnik, mint a sivatag köve, de lelke életre keltheti őket, hogy teljesítsék akaratát és beteljesítsék az ígéretet. Emlékeztek, van a kőszív és a húszív. Tehát a szívük talán olyan, mint a kődarab, de Isten életet tudja ezt kelteni. És ezt a zsidók nagyon jól tudták, ugyanis az szintén le van írva, hogy a megvetésük jeléül, ők úgy hívták a pogányokat, a rómaiakat, hogy disznók, kutyák, meg kövek. Körülbelül ez volt az a zsargon, amit használtak a pogányokra, hogy ezzel fejezték ki a megvetésüket. Tehát ők nagyon jól értették ezt a jánosi mondatot, hogy ezekből a kövekből. Tehát nem arról volt szó, hogy akkor ott majd valami... Tehát erre figyeljünk, amikor mi is idézzük ezt az igét, hogy kövekből támaszthat az Úr, vagy kövek által is szólhat. Sokszor használjuk ezt. Igen. Ez azt jelenti, hogy ha mi nem végezzük el a munkát, akkor az Úr máshonnan hív másokat, akik a helyünkbe állnak és elvégzik. Ez a 11 órás munkások, emlékeztek-e? Vagy más közösségekben, egyházakban is vannak, akik az Úr előkészít. És ezből a kövekből 20 évek lesznek. Tehát itt erről van szó. Na most jön az, amit mondtatok, hogy a fa. Mondom nektek, igen, a fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatok és tűzre vettetek. Miért fontos a fák gyökere? Nekem van egy fügefám, ami sokszor elfagyott, és néha, vagy a tavasszal utána később előjött egy ága. Kiéve tavaly, mert akkor az a mínusz 26-ban elpusztult a gyökere is. Tehát ha volt almafám, amit nem akartam megtartani, és így a föld színével egybe levágtam a törzsét, akkor mit csinált a gyökér? Ilyen sarjak jöttek szépen. Tehát egy fa akkor pusztul ki teljesen, amikor a gyökere is, vagy amikor a gyökere elpusztul. Ezért szokták azt, hogyha ültetnek egy új fát, körbe kupacolják, mert ha a fagy eléri a gyökeret, akkor az történik, hogy a fagy miatt nem tud vizet magába szívni, mert fagyos a föld, és kiszárad. És ha a gyökér kiszárad, akkor vége a fának. Tehát ez a példázat itt nem véletlenül beszél János arról, hogy a fejsze a fák gyökeréhez. Régen ugye ilyen voltak a lázlalpas traktorok, emlékszem, még azzal húzták ki a fát gyökerestől, mert akkor nem jöttek a sajrak, és akkor nem kellett utána azzal kínlódni. Jézus ezt a jelképet két helyen is használja, és folytatja később. Lukács evangélium a 13. fejezetéhez lapozzunk. Hatodik verstől. Tehát 13.6. És ezt a példázatot mondá. Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elmérne, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. És mondta a vincellérnek, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet az is hiába. Azt pedig felelvén mondané ki, Uram, hagyj békét néki még egy esztendőben, amíg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Vannak olyan emberek, akik ilyen kronológiát állítottak föl Jézus Krisztus életéről, szolgálatáról, keresztségétől. És azt mondják, hogy ez a más hatnad, két és fél év telt el a keresztségétől, amikor ezt a példázatot mondta. És adjátok hozzá még a fél évet, amit Keresztül János előtte végzett, akkor az 3 év. Nézzük egy még egyszer meg ennek a világosságában ezt a hatodik verstől. Vala embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve. Mi a szőlőskert? Az a világ. Nem? És mi a fügefa? Ebben esetben az a zsidó nemzetet jelképezte. És azt mondja, hogy elment, hogy gyümölcsöt keressen, és nem talált. És azt mondta a vincelérnek, hogy imént már 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni ezen a fán. Mi volt Jézus Krisztusnak a szolgálatának a középpontja? Hogy a zsidó népnél találja meg. Emlékeztek, hogy mit mondott a tanítványoknak, amikor kiküldte őket? Mindjárt nézem a Máté evangélium 10. fejezetében, hogy a pogányok közé ne menjetek. Mindjárt mondom pontosan.
Ajzetek is mondta, annak az asszonynak is mondta, hogy én...
Pogányok útjára ne menjetek, Samaritok városába ne menjetek, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévedt juhaihoz, és elmemén prédikáljatok. És Jézus Krisztus is csaknak, és ez volt a szolgálata, hogy ő ezt az időt, amíg itt élt ezen a földön, az ő keresztsége után, akkor ő ezekre az emberekre koncentrált, és nekik akart, és nekik szolgált. Tehát meg ahogy mondtad annak az asszonynak is, hogy akinek mondta ezt a példázatot. Még egy verset kerestem, 35. vers 9. fejezet, és körüljára vala Jézus a városokban mind, és a falvakat tanítva azoknak a zsinagógóiban, hirdetvén az ő országának evangéliumát és gyógyítván. Tehát Jézus ezt az esztendőket a zsidó nép, és mondjam, szóval megtérítésére, vagy térítésre, vagy megjavítására. Ezért ő a vincellér. És azt mondja, hogy kérek még egy évet. Tehát most hol tartottunk?
3 évnél.
Kérek még egy évet. És addig mindent megkövetek. Volt a 2,5 év, meg volt egy éve még neki. Az ő 2,5 éves szolgálatának az idején mondja ezt. Még egy évet. És megtárgyázom, megöntözöm, mindent megteszek, és tényleg Jézus mindent megtett, amit megtehetett volna. Ezért az emberért. Találkozunk még ebben a fügefával később?
Igen, amikor kiszállítja, amikor az utolsó héten van. Az utolsó héten van, amikor nem talál rajta.
Ez a keresztség előtt van, ugye? Vagy a halál előtt, bocsánat, halál előtt van.
Igen,
soha többé
nem előtt, az utolsó hét.
Meg átkoztál, soha többé ne egyen róla senki gyümölcsöt, és ugye másnapra csodálkoztak a tanítványok, és az van ott írva, hogy gyökerestől szárad ki. Ugye az volt, hogy Jézus ment, talált egy fát, ami üde volt és szép, nem? Tele volt levéllel. Tehát látszólag egy pozitív, keresztény, vallásos életet éltek, nem? Csupa zöld volt, tele volt levéllel. De amikor odament a fához, és elkezdett gyümölcsöt teremni.
Keresni.
Nekem sok az 50 perc, nem nektek. Tehát gyümölcsöt keresni, akkor gyümölcsöt nem talált. És ezért van az, hogy Jézus azt mondja, hogy amikor azt mondják nekem, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben. És Jézus azt mondja, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy a szép zöld levél az önmagában kevés. Hanem a gyümölcsök. Gyümölcsökről lehet megismerni, és nem volt gyümölcs, és Jézus itt mondta ki azt, hogy vége. De ezt tudjátok, hogy igazából ki mondta ki ezt, hogy mit fog történni? Máté evangélium a 21. fejezetéhez lapozzunk. Ez nagyon érdekes. 21. fejezet 33. verse. És más példázatot halljatok. Van egy házigazda, aki szőlőt plántál, és ezt gyepűvel körülvevé, sajtót ássa benne, és tornyot épít, és kiadászta a munkásoknak, és elutazik. És mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldi a szolgait a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. Ugye most itt a 21. fejezetben már megint a végén vagyunk Jézus életének. amikor ezt a példázatot elmondja. És a munkásokat megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. És ismét küldem más szolgákat, többet is, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedjenek. Utoljára pedig elküldi azokat a maga, azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút mondanak maguk közt, ez az örökös, jártek, öljük meg őt, és foglaljuk el az örökségét. És megfogván őt kivették a szőlőn kívül, és megölik. Kiről van itt szó? Kinek a kertje? De kinek
Isten,
a kertje? Kik a munkások?
Próféta.
Nem? Nem, kik a munkások?
A zsidó nép.
A zsidó, ja, nép. A zsidó népre bízta Isten az üzenetet. És elküldte a szolgákat, mi volt velük? Megverték, megölték, megkövezték. Volt ilyen?
Volt.
És utána elküldi a saját fiát,
Jézus.
És őt is megölték. Megölték. És most figyeljétek, mikor ezért megjöv a szülőnek az ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Ez Jézus kérdése. És mi a zsidók válasza? 41. vers. Mondjanak néki, mint gonoszokat gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik a gyümölcsödben. Vagyis a testi Izrael helyett ők maguk mondják ki, a lelki Izrael fogja megkapni ezt a lehetőséget. És ez van a harmadik, tehát a hetedik évnek a végén, az utolsó hétnek a végén, ami ugye az István megkövezésével, és hát az üldözésnek az elkezdésével kezdődött. Maguk a farizeusok mondták ki maguk. Tehát maga János, onnan indultunk el, keresztül János is profétált erről, amikor a fák gyökeréről vezetett. Tehát a harmadik ponttól, és ő keresztelte, ő volt Isten báránya, a kereszthaláról is beszélt, és arról is beszélt, hogy lesz egy idő, amikor elvettetik a fák gyökerének a kivágása. Jézus, még van egy hívott kimaradékot? 120 ember ott volt a felházban, és utána meg ezrek, nem? Tehát a zsidó népből ott még ezrek tértek meg, és keresztelkedtek meg. Tehát volt egy első proféta, volt időprofécia, volt időítélet, volt egy második proféta, aki ugyanazt üzenetet hirdette, és az ő idejében megtörtént az ítélet, és volt egy maradék. Utolsó példa. Dániel könyvének van még egy proféciája, 8. fejezet, 14. vers. 2300 estvégig s reggelig azután kiderül a szent helynek az igazsága. Ebben volt ítélet? Hát 1844-ben mi kezdődött? A szent helynek a megtisztítása, ugye? Az eredeti szöveg szerint. De az igazsága is ugyanezt jelenti. Ez jelen volt igazság volt Dániel idejében? Nem. Tudjátok, Dániel könyvében is volt pecsételve sokáig. 1800-as években kezdték el a Szentírás, a jelenések könyvét és a Dániel könyvének a kutatását. Tehát volt benne ítélet, volt benne időprofécia, nem volt Dániel idejében történt meg. Most ha elgondolkodunk, akkor ezek szerint az elvek szerint Istennek el kellett hívni egy másik profétát, amikor ez a profécia beteljesedik?
És az itt volt.
El kellett? Ha ezt az elveket végignézik?
Igen.
Ezért néztük végig az egész. El kellett hívni egy profétát? És innentől már csak azt kell meghatároznunk, hogy ki volt az. Mi a jellemzője annak a második profétának?
Ugyanazt
hirdeti, amit az első proféta. Most mi történt az 1800-as években? Ugye a Mirrel mozgalom elindult a proféciák felismerésében. Ugye egy dologban tévedett, hogy mi fog történni 1844. októberében. És Isten elhívott egy profétát. Szerintetek Ellen White miért nem a Szent Háromságról profétált először, vagy miért nem az egészségügyi reformot hozta először, vagy miért nem a szombatról, vagy a halottak állapotáról profétált?
Mert az első proféta sem arról profétált.
Hát az első proféta sem az. Ezek a később üzenetében van. Emlékeztek az első látomásaira?
Mennek a keskenyékhez.
Igen, és ezt hogy kapcsolódik az 1844-hez?
Hát hogy?
Volt egy világosság. Amikor azt mondta az angyal, hogy tekints vissza. És az a világosság az ott kezdődött. És azt mondta neki az angyal, hogy a világosságnak a kezdete azaz éjféli kiáltás. Így van szó szerint benne. És az éjféli kiáltás az mikor volt? 1844 nyarán és őszén. Ezt hívják úgy, amikor teljes erővel hirdetetett az, hogy Jézus Krisztus nem sokára eljön, hogy mi lesz 1844-ben. Aztán vannak ellenvágynak, megnézitek az első proféciái között. Sok olyan van, ami visszautal 1844-re. Például elkezdtek új időket meghatározni. Volt egy olyan csoport, aki újra számolta. És az Úr üzent, hogy ne csináljátok azt, mert nem ez volt a lényeg. Nem ez volt. Aztán az Úr nem sokkal később ugye megmutatta Uriás Krisznek azt, hogy mi is történt 44-ben. Aztán Adam White kapott látomásokat, amiben az első látomását megerősítette. Tehát az első látomásai között nagyon soka volt erre az a kapcsolatban. Akkor voltak fanatikusok, akik utána megkeseredtek és fanatizmusba hajlottak, és az Úr elküldte hozzájuk Adam White-ot, hogy ne ezt csináljátok, ne dátumokat keresetek, ne hibát. Tehát az első üzenet, ezek mind erről szóltak. Volt más is. Tehát kért jelet például, hogy ne bízze el magát. De az első proféciái ugyanazok voltak, amiben az 1840 első profétához hasonlóan arról szólt, hogy mitől történik a Szentlélekben. Ez volt a kérdés. Minden jó volt, csak a helyszín volt rossz. Hogyan vette ezt a dolgot az ördög? Tudjátok, hogy 1800-es évek elején mennyi mozgalom támadt? Pont ott, azon a részen, Amerikának a részen. Mormonizmus. És olyan érdekes, emlékeztek Urias, vagy nem Urias Krisznek, hanem a Edzon Hirámnak volt ez a látomás, amikor ment át a kukoricaföldön, mikor imádkoztak és mentek át, hogy látta a mennyben, hogy Jézus Krisztus bemegy a Szentek Szentjébe. Tudjátok, hogy a mormonoknak ezt az aranytábláját csak néhány kilométerre arrébb találták meg, ahol ez történt? Jött a New Age mozgalom, a spiritualizmus, pünkösdizmus, Jehova tanúi, evolúció, marxizmus. És érdekes, hogy ezeknek a mozgalmaknak az elindítói, hát tudjuk, hogy Marxot, meg tudjuk Engels, meg tudjunk néhányat, de tudjátok, hogy ezek között volt sok nő is, nem csak férfi. Például a spiritizmust a Fox nővérek. Vagy a New Age-t, azt Helena Blavatsky nevű hölgy volt. Tehát női proféták is voltak. Tehát voltak nők és férfiak, és nagyon sok minden. Az ördög szerette volna összezavarni. Annyi minden új dolgot hozott, hogy nehéz legyen megtalálni az igazit.
Francia forradalom volt a gyökere valahol.
Igen. És én most valahol máshol a világon van egy ország, ahol van egy országgyűlési választás, ahol van egy erős párt is, fél a sok ellenzékitől. És ha az ellenzék egységet akar, és van egy Szabó nevű jelöltje, akkor ő 33 hamis Szabót indít ugyanabban a körzetben, talált meg az igazit. Na, ma is ugyanezt csinálja a világ, nem? Tehát az ördög hozott egy csomó hamis profétát azért, hogy összezavarja őket, és hogy nehez legyen megtalálni az igazit. Tehát Ellen volt az, aki beszélt arról a Dániel 8.14-ről, a 2300 évnek a végén. És miért küldte őt Isten? Mi volt a profétáknak a célja? Volt még egy, ki kellett vezetni a maradékot. És ez a feladata volt. A Róti, tudtok, hogy nagyon sokan kritizálják az adventisták közül elemáknak a munkáját. Nagyon sok ellenoldal van, nagyon sok irat, amiben plagizálása, nem tudom, hogy mindennel vádolják. Nagyon sok gyülekezeti tag van, aki nem olvas ellenváltot, nem szereti, el sem fogadja. Akkor most visszakérdezek, emlékeztek arról, hogy mit csináltak a profétákkal ott a szőlős kertben?
Megölték.
Igen. Mondjatok egy profétát, akit szerettek. akit azt mondták, hogy jaj, de jó, mondd el még egyszer, szeretnénk azt csinálni, amit te mondasz. Jó helyen vagyunk, nem? Ez is azt jelenti, hogy amit mond, ez gyakorlatilag ugyanez volt. És tudjátok, hogy miért nem szeretik annyira elváltatni, amit a testvéreink közül sokan? Miért nem szeretik? De miért nem szeretik?
Mert kiderül a hamisságok.
De én, Rajki János, hát nem szeretném. Miért nem szeretném?
Tükröt tart.
Mert személyes megújulásra hív. Arra hív, hogy térj meg. Arra hív, hogy változz meg. Rámutat a hibáinkra. Elmondja, hogy változnunk kell. És mivel nem akarok, ezért inkább félreteszem. Ha beszéltek ilyen emberekkel, sajnos vannak sokan, általában ez a bajuk, hogy hozzájuk szól, és találnak mindenféle kifogást, hogy ne ez legyen, hogy ne kelljen megváltozni. Egyébként a profétakat, amikor elküldte az Úr, mindig azzal küldte el, nem? Ha nem változtok, meg jön a fogság. Ha nem változtok, meg a kezükbe adom a titeket az ellenségnek. Hát az üzenetek mindig ezek voltak. Változz meg, térj vissza. És mivel ez az üzenet a legfontosabb az ő műveiben, ezért nagyon sokan nem szeretik, mert nem akarnak megváltozni. Vagyis amit ma el kell, hogy a lelketekre szeretnék helyezni, vagy el kell, hogy mondjunk, hogy itt az ideje, hogy elővegyük a könyveit újra. Hogy határozzuk el, hogy tévé helyett minden este legalább egy fél órát elszállunk arra, hogy elővessük. Főleg a nagy küzdelem, aztán vannak az utolsó időről nagyon sok minden, talán csak a gyülekezetnek. Vannak BGD-i proféciákról könyve. Jézus életét újra és újra elolvasni, és még sok minden mást, mert Isten mindig küldött egy profétát. És Noé idejében ott épült a hajó menni ideig, vagy a bárka. És alig maradt néhány valaki. A maradék az mindig volt. Volt, amikor nagyobb létszámban, volt, amikor kisebben. De a maradék az mindig, most én nem azt mondom, félre ne értsetek, hogy ez is vád szokott lenni, hogy nem helye, Biblia helyébe akarom helyezni. Tehát nem arról van szó, hogy tegyük félre a Bibliát. A Bibliának ott a helye, még mindig, ahol volt, mindig is. De az Úr elküldött mellé egy profétát. És amikor Jeremiás profétát, akkor az még nem volt benne a tekercsekben. Tehát a tekercsek attól nem vesztették a jelentőségüket, de volt egy aktuális üzenet, amit akkor Jeremiás kért. Vagy amikor Dániel kért. Csak később került a Szentírásba. Tehát van a Szentírás, és van még valami, ami a segítségünkre lehet. Amivel vagy élünk, vagy nem élünk. És ez a mi személyes döntésünk. Nézzétek át még, azért mondtam, hogy írjátok fel az igéket, gondoljátok végig újra ezt az Úrnak ezt a rendszerét, ezt a szisztémát, és lássátok meg, hogy mindig az végidei proféciának, a profétának a szerepe az milyen fontos volt. Gondoljatok csak Mózesre. Hogy milyen fontos volt az, és hogy legyen nekünk is fontos az, hogy az Úr elküldött valakit, akit azért, hogy vezessen, tanácsoljon ebben a zűzavarba, amiben belekerültünk. Nem a Biblia helyett, a Biblia mellett. Ámen.
Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. 153-as számú énekkel fejezzük az Élet Isten tiszteletünket. Három verszakból áll, az első kettőt énekeljük, 153-as számú éneknek, majd imádság után befejezésül a harmadikat.
Drága hon, ragyogok, mint a nap, felhőn túl téged lát itt szemünk, jó atyánk, szava szól biztatón, készen már megígért lakhelyünk. Ott az Úr vár reánk, miénk lesz a ma szent égi hon. Ott az Úr vár reánk, miénk lesz a ma szent égi hon. Boldog üt, szent öröm vár reánk, szívünk zeng, vidan szól énekünk, lelkünk nem szomorú többé már, hála szól, dicsér most Istenünk. Ott az Úr, szám a szent égi hont, ott az Úr vár ránk, miénk lesz szám a szent égi hont.
Jó Atyánk, felséges Istenünk, ahogy énekeltük is, Urunk, szeretnénk téged dicsőíteni, dicsérni azért, hogy amikor a bűn még el sem kezdődött, te készítettél egy megváltási tervet, és ezt a tervet te nem tartottad titokban, hogy te semmit sem cselekszel addig, amíg a te prófétaid által meg nem jelented. És hogy mindig voltak eszközeid, akiket elhívtál, előre figyelmeztettél, és amikor a történelem során olyan helyzetek alakultak ki, hogy kénytelen voltál ítéletet tartani, akkor mindig szóltál előre, mindig figyelmeztetted a népedet, a maradékot, hogy készüljön fel. Urunk, mi is most egy ilyen időben élünk. Amikor visszatekintünk arra, hogy Jézus Krisztus ott a kereszten meghalt, és adta nekünk az üdvösség lehetőségét, és mindez, ami 1844-től történik a mennyei szentek szentjében, akkor Urunk, add, hogy a mi szívünket öröm járja át, mert nem sokára vége lesz ennek, ami a Földön ma van, amit nem szeretünk. És az lesz a miénk, amit énekeltünk is. Egy gyönyörű hon, egy gyönyörű otthon. De Urunk, segíts, hogy mi ne azok legyünk, akik, amikor Jézust meglátják, inkább el akarnának bújni a ballangokba, hanem azok legyünk, akik örömmel várjuk őt. Mert ő a mi életünknek az értelme, a reménysége, a napjainknak a középpontja. Urunk, ehhez segíts bennünket. És azt is köszönjük, hogy küldtél egy prófétát, aki a segítségünkre van, és a leírtak által újra és újra felidézhetjük, vagy fel megjegyezhetjük mindazt, amit te üzensz és akarsz. Köszönjük, Urunk, ezt a bölcsességet, amelyet látunk a Szentírásban, és amelynek mi is a haszonélvezői lehetünk, hiszen olyan kincseket adtál a mi kezünkbe, amit nem szabad elvetnünk. Kérünk, hallgass meg a mi imánkat, és segíts, hogy úgy szervezzük a mi életünket, hogy legyen időnk az igédre, legyen időnk a te prófétáid szavára, hogy ezek életünk részévé legyenek valóban. Amen.
Jó Atyán, felséges Istenünk, elküldél egy szülött szent fiát, zengjük most szerelmét boldogan, életünk örömét áldását. Ott az Úr vár reánk, miénk lesz szám a szent égi hont. Ott az Úr vár reánk, miénk lesz szám a szent égi hont.
És mondanékem, a beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáiknak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Amen.